Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm két kritikus vendégemet, Tompa Andreát és Koltai Tamást. Mai délutánon a Katona József Színház kamrájának legújabb bemutatójáról fogunk beszélgetni. Virágos Magyarország ez a címe, nagy operett három felvonásban ez a műfai megjelölése, és Andrea még nem járt nálunk, úgyhogy Andrea, azzal kezdjük, hogy így rögtön az elején tisztázzuk az álláspontunkat, hogy igen vagy nem. A produkció, kérem szépen, majd fölfelé vagy lefelé mutatott újjal jelezni ezt, hogy lássunk legalább mi tisztán, ha már a hallgatók nem látják. Na, tehát akkor háromra, jó? Egy, kettő, három. Kettő, egy, vegyes az állás. Jó?
Kettő minek a javára?
Hát ezt most már maradjon a mi titkunk, ha a hallgatók úgysem látták. No, hát a lényeg az, hogy vegyes akkor a vélemény. De kicsit én visszamennék, hogyha nem bánjátok, oda, hogy már nagyon ilyen nyárias az időjárás, és az évad is a vége felé közeledik, és hogy mondjuk a Katonának milyennek találtátok ezt az évadját, amit körülbelül ezzel fejez be, bár meglepő módon még csak nem is fejezi be, mert még májusban is lesz egy zenés, meg egy nem zenés bemutatója a színháznak. De mondjuk te milyennek találtad ezt az évadot a Katonában, Andrea?
Azt gondolom, hogy azért találom jónak, mert van egy nagyon kiemelkedő előadás, és onnantól fogva valószínűleg megbocsátó vagyok minden mással, ami nem annyira kiemelkedő. A mi osztályunkat a kamrában az évad egyik legjelentősebb. De tulajdonképpen mondok ilyet, hogy az évad legjelentősebb előadása számomra. Most így hirtelen nem készültem fel a Katona repertoáriából. Elég jónak találom.
A filozófus volt, a Vojcek, a Kispolgárok, és akkor még lesz, illetve már van.
Ma este is oda megyünk.
Igen.
Én a Vojceket elég jónak találom. A másik két előadás nem lát.
Kevésbé. És akkor a kamrában a mi osztályunk, az utolsó 10 év, az felolvasó volt Bajor Giziből, Bőrpofa és a Virágos Magyarország. És ott lesz még aztán egy szintén zenés állabál címmel május végén.
De Bőrpofa sem egy remek mű, azt gondolom, nem értettem a darab választást. Mit említettél még a mi osztályunkon kívül?
Az utolsó 10 év.
A felolvasó, azt viszont
igen,
nem láttam.
A Bajor Gizi. Igen, és akkor a Bőrpofa, Virágos állabál, így van. Tehát az elég szépen öt bemutató volt, öt bemutató, és a Sufniban még a Lószúnyog, meg a Gondnokság, amiről én majd akarok még beszélni. Tamás?
Azt gondolom, hogy a Katona mindig egy külön megítélés alá esik, mert szóval nagyon nehéz azt mondani, hogy szakmailag nincs egy magas színvonalon bármelyik előadás, amin sok más színházról nem mondható el. Tehát egy magasabb igényel, én legalábbis egy magasabb igényel közeledem a Katona és a Kamra előadásaihoz. Sokkal fontosabb az, hogy mit akar mondani, tehát van-e jelentős előadás valóban. Közepesnél jobb évad szerintem is, és nekem is a mi osztályunk magasan kiemelkedik, nem csak az évad, hanem az évadok előadásai közül is. Tehát a melbevágó előadás ezen kívül talán nem volt, de jó előadások voltak. Tehát azt hiszem, hogy nem a legjobb szezonja a Katonának, de a saját színvonalát hozza.
Ez az évad volt az igazgatóváltás után az első teljes évad. Látszik vajon, hogy Zsámbéki Gábor helyett Máté Gábor a Katona József Színház igazgatója? Tompa Andrea rázza a fejét, jelzem.
Szerintem igen.
Szerintem is igen.
Szerintem nem, tehát ez nem volt egy igazi váltás, mert tulajdonképpen Máté belenőtt abba, hogy a Katonát átvegye, tehát ő úgy érzem, hogy mindent folytat, ami eddig ott van, nem láttam új neveket, nem láttam új repertoárt, de mondjátok el, hogy miért gondoljátok, hogy van váltás.
Egyfajta folytonosság pozitív értelemben biztos, hogy van, tehát nem valami 180 fokos fordulatot. Én azt érzem, hogy egy kicsit lazít az esztétikán, tehát a pszichorealista színháznak a gyökerein azokat alássa egy kicsit.
Igen, ebben igazad van abban, amit láttam, szerintem ez...
fiatalosabb is egy picit.
Tehát több a zenés is.
Próbál, tehát ez még nem egy látványos fordulat, talán egy próbálkozás, vagy egy irány.
De szerintem egy igazgatói működést mondjuk így két év után lehet minősíteni. Tehát az első év az nyilván majdnem, tehát ő úgy veszi át, hogy készen van a repertoár, minden készen van, szerződések, tehát minden mások csináltak, ő végre
nem, hajt. Ezt már ő csinálta, sok mindent csináltak együtt,
szerintem korábban is.
De tulajdonképpen valószínűleg a
másik... Mert én úgy érzem, hogy némi változás érzékelhető körülbelül, amit a Tamás elmondott. Tehát szerintem is, tehát egy kicsit kevésbé szigorú vagy rigorózus a színház, mint a Zsámbék idejében volt. Tehát úgy, ez a nyitott nem biztos, hogy jó szó, de hogy mondtad te, hogy lazább, vagy könnyedebb?
Szerintem,
vagy?
Hogy mondtam.
Valami
lazított a szigorúságot?
Igen, egy picit, igen. Igen, tehát én is így érzem, és nekem egyébként ez, megmondom őszintén, nagyon, nagyon rokonszenves.
Én azt gondolom, hogy a jövő év vagy után lehet igazán látni azt, hogy ő miért akar ő maga, és tulajdonképpen akar-e, merre, kell-e újítani ő szerinte.
A közönség
miatt
keres.
Egyébként valószínűleg tehát, kell némiképpen, tehát igen. Kell új formákat, mint a művészetben, igen. Jó, de most még gyorsan hozzáteszem magamhoz, hogy ez nekem rokonszenves, de hát mindaz szintén rokonszenves, amit tovább visz meg megőriz a korábbiakból, ne kell csak itt kétséget. Na, hát akkor most ezt a bemutatót láttuk tegnap, ami egy, már is megálltam,
igen, azon írva, hogy nagy operett.
Igen, nagy operett, nagy kicsi operett. Nem. Hát mondjuk ehhez képest ugye nem a nagy színpadon van, hanem a kamrában.
Igen, abban a szempontból nagy operett, hogy ugye megpróbálta a klasszikus formát fölépíteni. Kicsiben három felvonás, sztori, zene, zenekar is, hogy minimális háromtagú zenekar van, tehát valószínűleg így értendő.
Hárman? Én nem nagyon láttam rájuk, csak aki ott kimagaslott.
Azok jöttek, akkor megszámoltam.
Jó, hogy úgy hárman volt, végén a tapsán megszámoltad.
Aki nem játszott, az zenész volt, és abból három. Tehát valahogy így értendő ez a nagy operett szándék. Szerintem erről kell beszélnünk, hogy ez miért annyira problematikus ez a műfaj. Az operett maga lehet-e egyáltalán ezt csinálni, hogy egy halott műfajt ma újraírunk.
Tehát, hogy egy mai magyar operett megszülethet-e?
Ez a probléma, mert akkor tiszta az eset, vagy tiszta a helyzet, amikor klasszikus, vagy ismert operetteket újítunk fel, és akkor ugye a távolság és a rálátás, az irónia és az anyagkezelés az időbeni távolság miatt, az teljesen átírja. De hogyha újat írunk, akkor ez a távolságtartás, az operettnek ez az idilli világ, ez a rózsaszín gicse, ezt bele kell leírni, mert az eredetiben bele van írva, ugye a Sárdás királynő, vagy most olvastam, Andrea, te remek írásodat.
Ezt nem én vagyok, jelzem a Tompa Andrea remeket.
Hát te Moszkvában voltál, és ugye a Varsóban, amit nagyon irigyeltelek, a Denevért láttad, és ez egy fantasztikus előadás lehetett. Egy kicsit hasonlíthatott a Mohácsi féle Sárdás királynőre, tehát egyszerűen egy luxus hajóba behelyezi, ironikusan, szatirikusan, elítélően a mai világba a Denevérnek a nem tudom milyen nagypolgári, arisztokratikus, csillogó világát. Tehát így könnyű.
Hát mondjuk maga a történet abszolút beleillik egy akár egy mai, tehát egy Denevér történet.
Elbírta.
Na mindegy, ez zárójel. Igen.
Igen, csak hogy
most az a kérdés, hogy lehet-e ma egy kormánybiztos a Bon Viván és egy virágkötő alkalmazott a Primadonna, és tehát ugye ez a kérdés, hogy ezek a sémák, ezek megélnek-e egy mai környezetben, meg egy mai cselekményben?
Szerintem meg kellene, hogy éljenek. Most nekem is van egy másik modellem, ugye az állami áruház, ami ugye egy szocialista operett. És hát ugyanarra a sémára megy, mint a nem tudom, kapitalista operett, tehát a régi klasszikus operett, hiszen van hős-hősnő, van valaki, aki szép és idillévé maszkírozza az életet, és ez megjelenik az 50-es évek, az állami áruháznál, az 50-es évek szocialista Magyarországában. Tehát, hogy ott van egy pozitív hős, az igazgató, és vannak burzsujok, akik az imperialistáknak a szekértolói. Na most ugyanez van ebben az operetben is, ugye? A pozitív hős az a kormánybiztos, aki egy falusi fiú volt, egy Kukorica Jancsi, nagyon akarjuk, aki eltávozott, elszármazott, és vissza akar menni, Aztán ugye a régi 50-es évek, hát nem biztos, hogy operettben, de zenés játékokban biztos volt kulák, ugye kulák volt a negatív hős. Hát most meg a kulák, pontosabban a TS elnöknek a fia, aki vállalkozóvá vett le. Tehát tulajdonképpen a társadalmiság megjelenik itt ugyanazoknak a sémáknak az alapján, amit az operett elbír. Tehát én elvileg azt gondolom, hogy ez nagyon jól működhetne. Más kérdés, hogy szerintem sem működik igazán.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát folytatva, amit Tamás mond, ez a mű nagyon szigorúan betartja az operett szabályait. Ez egyszer az előnye is.
A picit így ingatom a fejem, de folytasd.
Katasztrofális hátránya is, tehát az, hogy ugye tulajdonképpen megjósolható a kibontakozása az eseményeknek, a happy end, az egymásra találás, a dramaturgiai megoldás. És ennek a rózsaszín világnak a lekerekítése is megjósolható. Ez a nagyon nagy baj, hiszen nem éljük át azt a katarzist, hogy a Virágos Magyarország című dal, amit a végén elénekelnek, meg ez az egész happy end, ez egy látszat, ez egy hazugság, egy hamisság, amit a tévének mondanak. Nem éljük át ennek a katarzisát, tehát tulajdonképpen a formát föl kellett volna robbantani. Tehát úgy építeni szigorúan, ezt gondolom én, vagy ezt tanácsoltam volna, ha a munkatársa vettem volna ennek az előadásnak, hogy akkor működhet szerintem ma egy operett újraírás, nem egy operett írás, egy jelen idejű operett, ha formát megismerjük, és utána szétbombázzuk.
Na de nem szóltam közbe, amikor pedig nagyon vettem a levegőt, de így is olyan rendkívül udvariatlan vagyok, hogy gyakran közbevágok, de hogy azt mondod, hogy nem éljük át a végén ennek a hamisságát, mert hogy van egy zenés finálé, de ettől még hogy ne élnénk át a hamisságot magában a történetben, mikor a finálé záloga és a happy end és a boldog vég az abból ered, hogy a kormánybiztos telefonon áteröltet a parlamenten egy gyors törvénymódosítást. Hát ez mondjuk, tehát maga ez a dolog, ez maga a hamisság és az álságosság.
Igen, de mi is feloldódunk abban, hogy ennek nincs nagy tétje, tehát feloldódunk ebben a boldogságban. Nincs annak igazán tétje, van persze a dramaturgia szempontjából, hogy megoldódnak a törvényes viszonyok, és úgymond ebben az előadásban elítélhetővé válik ez a nem tudom, kereskedő vagy kicsoda, de a forma nem bombázódott szét, tehát így be van szűkítve abba, hogy én azt gondolom, és valahogy azt hiszem, hogy a kortárs színházban volna egy elvárás, hogy a formák ma már játékszerek, tehát akkor, amikor, és most mondok egy nagyon távoli párhuzamot, amikor megidézzük a historikus festészetet, vagy elővesszük, hogy a 21. században fessünk képeket a historikus festészet szabályai szerint, akkor ahhoz kell egy viszonyt teremtenünk. Nem tehetünk úgy, mint a 19. században volnánk, és az egy kortárs szemléletmódja volna a történelmünknek, hanem meg kell teremtenünk azt a viszonyt, hogy mi miért ezt a kifejezésmódot választjuk. Miért választott ez az előadás az operett kifejezés módját, miért nem választott ezer más műfajt? Tehát egy halott felélesztése annak valahogy okának kell lenni, úgy érzem.
Én kevésbé a formában látom a problémát, inkább abban, hogy azt hiszem, hogy akár tudatosan, akár öntudatlanul nem merték ezt végig gondolni tartalmilag. Tehát nem voltak elég bátrak hozzá. Mert a forma önmagában működik. A forma, ahogy az előbb elkezdtem dadogni, ez végigvihető, hogy a klisék azok a cselekményben is, és a karakterekben is megvannak. Tehát mit tudom én, a kormánybiztos fiatalembernek a asszisztense, vagy munkatársa, ugye, aki a táncos komikus, ugye ő egy igen. Pesti aszfalt betyár, vagy mit tudom, egy arszlán, vagy ez egy nagyon régi eset, őnek nincs értelme. Ugye ez inkább 150
évvel ezelőtt
volt. Operettben stimmel, igen. Tehát ugye, aki gyűlöli a vidéket, mert a belelép a ürülékbe, ugye, és ezért a falusi szag is már elriasztja, és a végén ugye ő lesz természetesen a szubretnek a szerelme. És
hadd leheljen bele ide lelkesen, hogy Tasnádi Bence.
Igen, és nagyon jó speciál önmagában. Tehát azt gondolom, hogy ezek a klisék, ezek önmagában működnek, és az egész darabnak az első felvonása arra utal, hogy ennek a odája és a visszája, tehát a színe és a visszája, az ki fog bomlani. És amit Andrea emlegettél, Stuber Andrea, hogy sétlen, nem tudom, mit akartam mondani.
A törvénymódosítást nem emlegettem.
Pontosan, igen. Hogy nagyon sok olyan utalás van, ami napjainkra érvényes, tehát olyan bökkenő, olyan szúró próbaszerű piszkálódás. De ez ettől még a darab, tehát nem él, ebbe csak a részleteiben él. És az elején ez sokkal tovább is megy, hiszen maga az a tény, hogy itt egy országos ünnepség sorozatról van szó, ugye, aminek az a neve, hogy szívünk, nem is tudom kívülről elmondani.
Szent István vándor ünnep nemzeti kincseinkből.
Igen, tehát ez ironikus,
pont
és erre az ünnepre, ennek az ünnepnek a vége datálódik, vagy helyeződik ide, erre a Tunyánd nevű faluba, ugye, aminek a neve is már beszédes, és ennek a tévé is fog közvetíteni, a Duna TV fog közvetíteni, és ugye ennek a színpompás záró ünnepélyen ezen mi lesz? Az lesz, hogy miután virágkötő a főhősnő, mikor az ország legjobb virágkötője, a Szent Koronát fölvirágoztatta. Na most ezt szerintem akárhányan ülnek a nézőtéren, ezt van, akinek egy nagy pozitív hazafias élmény, van, aki egy kicsit mosolyog, de annak is egy kedves élmény lehet, hogy magában nincs benne semmi. Ahogy veszük, ahogy akarjuk. De hát azért van benne egy kis irónia, hogy egy revű műsor, vagy egy énekes sztár műsor fog a korona köré szerveződni. Tehát egy kicsit van ennek egy ironikus vonzata. De végül ez teljesen abban marad, és az a finálé, amiről Tamp Andrea beszéltél, abban igazából semmi ironikus nincs. Tehát igazából azt úgy veszük, mint a aztán van egy ilyen tévéműsorról, amely közszolgálati tévében, amiben nem is tudom az a címe, hogy Magyarország szeretlek, valami ilyesmi. Nagyon szép, rendes műsor, és betélkedő műsor. Tehát igazából egy nagy lelkes hozsanna hazánknak, hogy szintén nincs semmi. De az operett szerintem ez csak akkor bírja el, hogyha alatta a kicsit az iróniát, ennek a visszáját, ennek a nagy fölhajtásnak a gúnyoros vetületét is látjuk.
Igen, ezt mondom, hogy ki kell forgatni,
de hát ki van forgatva, hát nem hát lehet, hogy nem érez.
Nem
jó, rendben van, nem, azt mondjuk, hogy ez nem paródia, tehát egy fel sem merült, hogy ez paródia, azt mondod, Andrea, de hát ha csak elolvasom a színlapot, ahol a magyar keblet, minden magyar keblet megdobogtatnak, és már önmagam meglátom a felhőtlen szórakozás című szóösszetételt egy színlapon, akkor tudom, hogy ők ezt nem gondolhatják komolyan. Tehát, hogy azért ebben az egész formában szerintem szimpatikus. Nekem az rokon szembes volt, hogy nem vitték azt túlzásba, de azért ebből hát ömlik ki az a szelíd gúny, ami...
Túl szelíd ez a gúny, és nem is, azt gondolom, hogy ez nem éles, ez nem bánt senkit. Engem se bánt, és én nagyon sokszor nem is tudtam nevetni, tehát... Vagy azt mondanám, hogy inkább nagyon ritkán tudtam nevetni. Egy-két poém volt.
Tehát igen. Az elején megvan, fokozatosan elhal, mint akik megijedtek a saját merészségüktől, hogy ez esetleg visszatetszést fog.
Tehát játani. Én azt gondolom, hogy és különösen ez a vég, amiről beszélünk, ennek fölforgatónak kellett volna lenni. Itt énekeljük, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és nagyszerű, és minden nagyon nagyszerű benne, és azt kellett volna éreznem és bizseregnie mindenkinek ott ettől, hogy ez mekkora nagy hazugság.
Hát vagy pedig nem kellett volna eljátszani, vagy bemutatni, vagy megírni. Tehát ebben én teljesen egyetértek, hogy a szándék, amit ugye olvashatunk az ironikus bulletinben, vagy hogy kell kezdő lapban, az ott sokkal inkább előjön, tehát ugye ők nagyon igyekeznek köríteni ezzel.
Szinopszist mindig könnyebb írni, mint darabot van.
De valóban. Tehát az első felvonásban sok minden megpendül, ugye ott van a cigány probléma, hogy a közmunkások vannak, akiket az egyik szereplő, akit egyébként szerintem nagyon kitűnően játszik.
A Rajkai?
Rajkai, igen.
Ő zseniális tényleg.
Ő egy polgárőr, de hát szélsőséges polgárőr, és ugye egyszer véletlenül kényszermunkát mond közmunka helyett. Tehát van
hát olyan... Nyilván ő egy betiltott gárdista.
Igen.
Egy gárdista, ezt nem akartam mondani, mert én csak találgathatok, valami van, de az is nagyon finoman van. Tehát mi nem baj, tehát én ezt nem hiányolom, hogy direkten nem mond mindenkiről véleményt. Ezt a véleményt nekünk kellene a szöveg alatt és a zene alatt érezni. De, és azért bosszant engem a dolog, mert az első felvonás nekem teljesen felhőtlen volt. Én ezt éreztem, hogy ebből valami ki fog jönni. A séma a működik, a klisék működnek, a zenei klisék is, tehát teljesen a klasszikus operetnek a zenei formái, duett, kórus, finálé, ezek több szólamú finálé, ezek nagyon szépen meg vannak csinálva, kis formákban természetesen, de fokozatosan elhal. Ez az egyik probléma. A másik probléma az kifejezetten szakmai az én számomra, hogy nincsenek jól megírva a szerepek, a legtöbb szerep. Tehát például ugye van a polgármester asszony, akit Bonnár Erika játszik, és szerintem jól is játszhatna, hogyha volna neki szerepe. Meg van pendítve, hogy ő egy nemes úriasszony volt. Ugye kiderül, hogy az a villa, ahol most a vállalkozó lakik, az az ő háza volt, a nyulasi család, ott is van a címer, a nyúl címer. Tehát egy polgári elemből lett egy mai polgármester asszony, vagy nemesből ráadásul. De vége, nem történik ebből semmi következmény, tehát ezt én nagyon hiányoltam.
Szavadat ne felejtsd, de iszonyú hosszan beszélünk egyetlen hang zene nélkül egy ilyen zenés előadás, úgyhogy most egy kicsit zenére kikapcsolunk.
A szekély, és ködbe iázik a szamár, lebeg a szögre akasztva az idő, de a mami ma még hazavár. Ragad a hajnal, süpped a beton, és visszafele forog a földtől. Egy angyal zúg le a gangról, mert az hú a bánat rostás karjába dől. Nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugatom én. Szívesen szánkóznék lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. Dugd le az ujjad, dőj meg egy kicsit, míg hánysz, én tartom a fejed. Rakétákat lő a teli hold, s te valahogy nem találod a helyet. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szívben is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, fél és nyüszi csak a kalapban. Az emberben minden atom, és csak az téved el, aki él. De ha csak dünnyögsz, mardosod magad, és nyaldosod a sebeide. Ami ma még az ajtón bejött, holnap a kulcsukon kimegy. Ajjajjaj, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajjaj, ajjajjaj, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, félős puszi csak a kalapban. Ajjajja, ajjajja, egy levelet felkapott a vihar. Ajjajja, ajjajja, lehet a szépen is zivatar. Tudom, szeretet nélkül minden ház üres, minden városka lakatlan, minden zseni ügyetlen, céltalan üzenet a palackban.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Tompa Andrea és Koltai Tamás színikritikusokkal beszélgetünk a Kamra Virágos Magyarország című bemutatójáról. No, hát eddig az volt, hogy én itt már csak úgy hivatalból is próbáltam más álláspontot képviselni, illetve hát mondtam, amit gondolok, de azért igazából alapjában véve én is azt gondolom, hogy ennek az, tehát olyannak, mint ami abban, tehát annak jobbnak kellene lennie, tehát hogy a maga választott műfajában és vállalásában nem elég átütő, és igazából a Tamás említette már, hogy az első felvonás még nagyon-nagyon-nagyon ígéretes és jól sikerült volt, és én a második felvonás után Andrea rázza a fejét, mindjárt kifejti, de én határozottan éreztem a második felvonás után a szünetben, hogy az egész közönség olyan tanácstalan lett, hogy most akkor ez így, és ennyi, vagy hogy, és hogy akkor mi lesz velünk.
Nagyon leült a második felvonás is, de én azt gondolom az első felvonáshoz és a megíráshoz, amit Tamás is kicsit azért eszelgetett, ahhoz kapcsolódnék, hogy amikor az első felvonásban ez a faluképp így előjön, én ezt már őszintén szólva annyira unom a magyar drámából ismert faluképet, ez a földhöz ragadt, buta, bűzös, a Pestről nézett, ugyanakkor meg, ami kicsit ellentmondás, idealizált falu. Ez a magyar, kortárs magyar drámának a faluképe, Térei János meg is írta ezt, nagyon cinikusan, hogy ez, hogy is van ez a falukép, ugye? És ez tulajdonképpen az első felvonás nem hoz semmi újat ebben, vagy nem, az egész darab nem hoz abban újat, hogy ebből a faluból valami mást lássunk, ráfekszik erre a nagyon erős klisére, amit mondjuk a HI darabokból lehet megismerni, csak persze egy kicsit jobban. A második felvonás szerintem borzasztó volt azért, mert ez a történet tulajdonképpen érdektelen és megjósolható. Tehát nem tud izgalom lenni abban, hogy maga a történet hogyan fog kibomlani, hiszen mivel látjuk azt, hogy a mű nagyon ragaszkodik az operett műfajához, ezért a cselekmény nagyon megjósolható, hogy itt ezek a konfliktusok mind meg fognak oldódni, és ugyanakkor azok a csavarok, azok az elidegenítések, amit én szétbombázásnak vagy aláaknázás, a műfaj aláaknázásának neveztem, azok meg nem működnek, és főleg nincs humora. A másik, szintén szakmai dolog, hogy az operettet azért nem mindenki tudja elénekelni ezen a színpadon sajnos, és ez is nagyon bántó időnként, hogy nem énekelnek jól, elég jól a színészek. Nagyszerű a Pálmai Anna, elég jó az Ötvös, nagyon jó a Rajkai, de már az Elek Feri nem jó, és szerintem az Ónód is se tud énekelni. És még egy ellentmondás van, amiről talán visszatérünk ahhoz, amit az elején a katona által, az általános katonáról beszéltünk. Ugye ez a színház abból szempontból is megismerszik így a budapesti palettán, hogy soha nem engedte be az operettet, mint műfajt, mert alantasnak gondolta. Úgy tudom, hogy nem volt soha operett a katonában.
Nem, zenés játék az volt.
Operett nem volt.
És most egy mai operett ide beköltözik, amit tulajdonképpen, ezért azt mondanám, hogy miért ne lehetne ott eljátszani a Csárdás királynőt valamilyen izgalmas rendezői mai szempontból, vagy bármilyen klasszikus operett, tehát ha már ez a mű itt van. Tehát ez semmiben nem különbözik, kicsit rosszabb abban különbözik.
Én ezt mondjuk egyrészt nem hiszem, hogy a miért ne lehetne válaszra, ne lehetne az a válasz, hogy miért ne lehetne, hogy valóban lehet. Tehát ha valaki ott olyannal fog előállni, akkor én szerintem annak nem lesz akadálya. Hát igen. A másik, hogy én úgy kezelem ezt, hogy ez egy kísérlet. Tehát ez tulajdonképpen egy kis ilyen értelemben van talán a Kamrában, meg talán azért is, mert még nehezebb lett volna énekileg a színészeknek a katonában. De hogy ez egy kísérlet arra, amiről az elején beszéltünk, hogy lehet-e működtetni egy mai magyar operettet. Amiben veled ellentétben én nem várom, hogy nagyon meglepjenek, hiszen akkor lepnének meg, ha nem kapnám azt meg, hogy a második felvonás végén kell, hogy legyen konfliktus, és akkor a primadonna ott sír, minden veszni látszik. Tehát, hogy ezeket én el is várom tőle, tehát nem, ez nem probléma. Nem tudom, hogy akartam folytatni, de a Tamás nagyot sóhajtott, úgyhogy adjunk neki szót.
Szerintem ez a probléma, de mind a ketten mondtok, hogy a valósággal hogy lehet ütköztetni valamit, aminek az eredeti célja az, hogy hazugság legyen, és az előadók, illetve szerzők előadók célja az, hogy ezre a hazugságra rámutassanak. Tehát hogy lehet egy az egyben, amikor a Kaposvári operett volt ugye nagyon híres, és mindig arról folyt a vita, hogy kiforgatja az operettet, és tulajdonképpen nem igaz, többször kiforgatta. Mohácsi nem forgatja ki, pontosan nagyon komolyan veszi. Tehát azt, amit az operettben, akár a legjobb operettekben, ugye a Csárdás királynőt, meg sok más Lehárt és Kálmát, sajnos nem lehet ehhez hasonlítani, azok nagyon jól megírt darabok. Azokat felszínesen szokták eljátszani, és igazából nem illik annak a mélyére nézni, hogy mi van, mert általában nincs semmi. De ő úgy veszi, és nem csak a Mohács, Asher vagy Gotár rendezése is voltak ilyenek Kaposváron, úgy veszi, mint hogyha Csehov írta volna őket. Tehát fölfedez lélektani mélységeket, és ettől, hogy ez ennyire komolyan van véve, ez a butaság, ez a gics, ez attól lesz ironikus. Na most ezt produkálni újonnan, szerzőileg, azért nagyon nagy munka. Ebbe mondjuk ki, hogy belebuktak, de nem azért buktak szerintem bele, mert rossz helyen keresgéltek, vagy nem robbantottak szét valamit, ahogy te mondod, hanem mert egyszerűen nem volt hozzá elég álmunkjuk, szóval nem tudták ezeket a kliséket eredetien működtetni, és ugye ez megint egy probléma, hogy hát nem kell, nem lepődtünk meg. Hát tulajdonképpen azon kellene meglepődni, hogyha meg kellene lepődni. Tehát mert nem meglepő, hát egy operett séma az miért volna meglepő? Pontosan ahogy mondod, a másik felvonás fináléjában összevesznek a szerelmesek, aztán egy összejönnek a végén. Tehát ezen belül kell valamit robbantani valóban, de hát szerintem szemléletet, gondolatot, és én nagyon ragaszkodom ahhoz, lehet, hogy nincs igazam, és ezért adok egy osztályzattal rosszabbat annál, mint amit adnék, hogy ennek szándékokai vannak. Tehát nem mertek ennek igazán a végére járni, mert azt hitték, hogy valamilyen botrány lesz belőle.
És még... Igen.
Nem, mondja csak.
Csak az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az egész vizuális világa is annyira sekélyes ennek az előadásnak sajnos. Tehát nem tudott egy stílust teremteni a saját művéhez. Márpedig egy mai operettnek muszáj, hogy legyen valamilyen saját nyelve. Nekem úgy a dramaturgiában, a történetben, a magában, a konkrét nyelvben is, mint a vizuális nyelvben is kéne, hogy legyen valami, ami megfogható. Egyszerűen nagyon csiricsálinak tartom, meg erre a gicsre ráfeküdni rettentő könnyű, de stílus teremteni nagyon nehéz. És egy nagy-nagy összevisszaság van a színpadon. Nincs igazán stílusa, nincs mire ránézni. Nagyon beragadt ebbe, tulajdonképpen egy ilyen kis realista ábrázolásmódba ez a képi világ is. Miközben festett díszletek vannak, de hát az ugye még kevés.
És körülbelül mondjuk az a Lambériás művelődési ház van, ami voltak épp az Ivanov díszletére is hasonlít egy kicsit.
Csak ott igen, jó,
de most muszáj még ez, amit a Tamás mondott, arra szeretnék reagálni, hogy én erre nem gondoltam, hogy ők nem voltak elég bátrak, most, hogy finomítsuk azt, hogy esetleg úgy gondolod, hogy gyávák voltak. Tehát én inkább azt érzem, amit...
Minden nem jó mű gyáva, szerintem, nem?
Hát nem tudom, szóval, hogy komolyan az volt a szándék, hogy komolyan vegyék, és én borzasztónak találtam volna, hogyha ennél több mindent elvicceltek volna benne. Tehát akár az áthallásokat, vagy az azonosságokat, vagy ilyesmit.
Tehát ez igaz, és ott, ahol önmagától van kötődés valamilyen társadalmi figurához, például, vagy társadalmi értelmezhető figurához, ott a dolog sokkal erősebb. Kivétel ez alól a Kocsis Gergely, aki szerintem nem említettük eddig, de szerintem nagyon jó, pedig aztán a Sémák Sémáját játsza, csak hát ő is magát hozza természetesen ezt a félénk, bugyuta szerelmest, de hát ő nagyon jól csinálja.
És van ott egy varázsa, amikor így elnéz előre, és látjuk, hogy próbálja feldolgozni az információt, amit szereplő kapott, az nagyon...
De a többiek, akik jók, tehát szerintem az Ötvös, a Pálmai is, a Tasnádi Bence is.
A Tasnádi is végül terül, hogy mindenki jó,
és,
igen.
És a Rajkai Zoltán, nem, mert például az Onodi Eszter, akit én nagyszerű színésznőnek tartok, és nagyon jónak tartom általában, szerintem ez egy szereposztási tévedés is. Nem csak azért, mert számomra meglepően nem tudott jól énekelni, holott ő, ha jól emlékszem, Pollit is énekelt már. Koltos operában. Tehát ugye itt a visszatérve erre a kérdésre...
Nekem az volt a vége a benyomás, hogy neki nem szoprán hangja van.
Ez a probléma, hogy, és azért is volt ez a kamerában, és nem a katonában. A katonában gége mikrofon, igen, vagy mi, hogy hívják
mikroport,
ezt?
Mikroport.
Mikroportnak kellett volna lennie, amit én nagyon utálok. Itt mondjuk annyira kicsi a tér, hogy az szerencsére nem volt, viszont ebben a kicsi térben sem voltak jók a hangok, amelyek egyébként jobbak, hogyha mikroportozva vannak, mert akkor a kicsi hang felerősödik, és nem kell erőltetni. Tehát itt ez is probléma volt. De mondom visszatérve, tehát ezek a társadalmilag valamilyen módon érdekesített figurák, ezek önmaguktól valamihez kötődni tudtak. Míg amikor Séma maradt az Elek Feri, aki szintén egy kitűnő színész, de abszolút nem tud semmit se hozni ahhoz képest, ami ő, és mondom, hát az Onodi Eszter is, de a Bodnár Erika is, ők itt nem ilyen tudtak labdába rúgni.
Most azt így elmondanám informatíve, hogy nagyon nagy szereplőgárdai operett ez, ahogy ez egy operett, nagy operetthez illik, a szereplők száma kevesebb, és mindenki többféle szerepben mutatkozik, vagy többféle figuraként mutatkozik, és a színlap szerint például a közmunkások, a nagybetűkkel mindenki, tehát valóban a faluban dolgozó színe. Közmunkások, azok mindig, aki éppen más szerepben nincs, és hát mondjuk nagyszerű figurák, és az Elek Feri szerintem közmunkás asszonyként a kis retiküllel az igazán egy kiváló
alakzat. Felvonás, ugye minden, igen, ami be van pakolva, igen, jól, az az első felvonás.
Míg aztán gonosz vállalkozóként, nem tudom, ilyen szolárium égett arccal és sejem köntösben és csüngő pocakkal, igen, az sokkal inkább a sémákra, nem is feltétlenül az operett sémára, hanem egy ilyen vállalkozó sémára épül.
Igen, meg ez a szűk magyar falu reál, ez szerintem, ez a színház már lerágta. Megcsinálták a tasnádi darabok, Tasnádi István darabok a 90-es években, a Hájd darabok, tehát ezek szerintem már megvoltak, ezek már színpadon de nem működnek.
Milyen környezetet tudsz a mai operettnek? Mert ugye
nem vagyok benne biztos, hogy lehet ma operettet írni, vagy amit megírnánk ma, és operettként fognánk hozzá, annak a végeredménye is operett volna.
Szerintem egyébként bármilyen közegben elképzelhető egy operett történet, de most megint hallgassunk.
De nem véletlenül halt meg ez a műfaj.
De meg hót?
Ez meg.
Hát átment hát, musicalbe.
Mint produktív műfaj, amelyben írnak műveket, úgy meghalt. Olyan műfaj, amelynek a termékeit játsszák, ez már tulajdonképpen szocialista korszakban is nagyjából halott volt, csak ott még volt egy ilyen mesterséges lélegeztetés
most,
az operetnek.
Most a kamrában gyakorlatilag egy több éves halottba próbálják a levegőt fújni.
Ez egy magyar probléma, mert Magyarországon tartották életben évtizedekig.
Igen, de ez egy mesterséges dolog. Már a szovjetek is megpróbálták életben tartani a klasszikus operettet, de nem íródtak termelési operettek.
Hát a klasszikus újak. Operettek máshol is vannak, igen, erre szakosodott színházakban.
Megpróbálunk majd egy kis operett zenét hallgatni.
Így mulatok, úgy mulatok jó italokat hazatok, egy notát is elhúzatok, úgy mulatok, mint egy úr, mint egy finom úr.
Így vigalom, úgy vigalom, egy-egy völgyön lakodalom, ott nem vinni magalom, nem búsulok minden.
Itt a pohár, itt kibetyár, minden kis cseppért kár. Cintányéros csodar világ, iszunk egy kortyocskát. Cintányéros csodar világ, kapunk egy csókocskát.
Addig iszok, addig iszok, még a világ, ez a piszok, még nem tudja, mit búsulok fel. Tarályos kedvem van, van, de csak van.
Erre rica, arra rica, pattogatott kukarica, hely kadica, hely marica, jössz, te ide mellém lap, drága viola.
Itt az ital, fújj el a dal, úgyse sokáig tart. Cintányéra se cudar világ, iszunk egy kortyocskát.
cintányér a sztudarvilág, kapunk egy csókocskát. De cintányér a sztudarvilág, amit adhatnak édes nő. De cintányér a sztudarvilág, amit ígyunk meg a testé.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy vasárnap délután a Rádió Q-n. Három kritikus itt ül és kupak tanácsol a Kamra Virágos Magyarország című új bemutatójáról. Bánfalvi Csenge türelemmel hallgat bennünket az üvegfalon túl, ő a hangmérnök, és ott tartottunk most, hogy az operett, mint műfaj, halott.
Ez szerintem nem egy ítélet, hanem ez egy megállapítás, hogy itt tudományos tény, ugye Csáky Móriczáról írt egy hatalmas könyvet, az, hogy mi a címe Tamás annak nem a könyvnek, tudom. Az egy ilyen nagy magyar szakirodalom, illetve hát német eredetű a szerző, német nyelvű a szerző. Tehát ezt a műfajt úgy tartják, hogy ez mint produktív műfaj, amelyben műveket lehetett írni, ez nagyjából az első világháború körül lezárul, de tulajdonképpen a két világháború között még születnek művek, nem akkora művek, mint korábban. Tehát ez is egy földrajzilag speciális területen születik, és ez az osztrák-magyar monarchia. Ahogy ez a monarchia szétesik, ez aláaknázódik ez a műfaj, mert minden mű arról a világról szól. Helyszínileg, szereplők, konfliktusok, nyilván nagyon felületesen, mint a kor híres tömegkultúrájának a műfaja, vagy a szappanoperája. És a második világháború után ez a műfaj tulajdonképpen Magyarországon íródnak, beszéltünk az előbb erről ezek a Tamás is említette, és ő nyilván látta is őket, én csak olvasom a róla szóló szakirodalmat. De hogy tulajdonképpen ez egy ilyen mesterséges próbálkozás volt, nagyon szerették, én azt tudom erről a műfajról, hogy a kommunista vezetők nagyon szerették az operettet, és az, hogy ez például érthetetlen, hogy miért nem dobták ki Brezsnyev, Sztálin és Hruscsov és Rákosi, mert nagyon szerették ezt a műfajt. Tehát ez abszolút a legburzsóább, a legkispolgárabb műfaj volt, de itt volt egy ilyen kulturális ellentmondás, hogy mivel a vezetők szerették ezt a látszatvilágot, hát nem véletlenül, mert ők is látszatvilágokat építettek, ezért ezt a műfajt átmentették, és tulajdonképpen azt mondták, hogy akkor viszont írhatunk termelési operetteket, ilyen szocialista operetteket. De ez volt valóban a történet vége, és utána az amerikai, hát nyilván a musical európai elterjedésével egyszerűen kitolódott ez a műfaj. Jött egy másik zenei világ, egy másik hangszeres igény, és meghalt, mert meg kihalt belőle az a társadalmi környezet is, de meghalt zeneileg is.
És gondolod, hogy úgyis meg fog halni már csak azért is, mert azok a nemzedékek, amik még ezen, tehát én még gyerekkoromban így is akkor talán ki fog halni, kihalnak azok a nemzedékek, amik ezen még nőttek fel, meg hallották, meg szerették.
Nem, az az érdekes, hogy most...
Nincs ilyen, az igény, nem tudok ezen tovább lépni, mert igenis én mondjuk egy őszöreg asszony vagyok, de én bármikor egy jó operetten bele tudok andalodni egy derekas bonvivámba, amikor szépen énekel. Tehát de valahogy én úgy érzem, hogy van egy ilyen... Ez igaz?
Ez igaz. Az egyik baj, hogy igazából a műfajnak, ha a továbbélését szeretnénk, vagy úgy látom, hogy te szeretnéd, akkor ez hozzátartozna az, hogy mindenféle allűr és alá hangsúlyozás nélkül önmagában egy az egyben magas színvonalon, szép ruhákban, szép díszletekben, remek hangú énekesekkel.
Ne ezt talán egy jó rendezővel is tegyük hozzá.
Jó rendezővel is. Most ez nem igen van. Tehát Ausztriában néha van, ott az énekesek nagyon jók, de hát én például láttam a televízióban Martáler Lehárt, ami hát ugye aztán a kiforgatása, ő ott aztán abszolút a Mohácsi soha nem csináltam, és ott hatalmas nagy sikere volt. Tehát a kiforgatás az működik, máshol meg azt gondolom, mint klasszikus műfaj működik. Tehát ugye a franciáknál az Offenbach, ugye hát az rendkívül erős zenei érték. Vagy akár a Milöker, vagy a Sullivan angoloknál, tehát ezek nagyon jó művek, és ezeket azt gondolom, hogy nem igen hiszem, hogy a kortárs francia, vagy mondjuk a Marthaler kivételével, de nem igaz, mert a németeknél igen. Tehát a németeknél a Mosoly országát én láttam, most nem fog természetesen eszembe jutni a nagyon híres opera rendezőnek a neve, akinek az előadását én láttam, és a Mosoly ország az a kínai kulturális forradalomban játszódott, és a végén lelőtték a szereplőket, akik el akarják hagyni Kínát. Tehát én azt gondolom, hogy vagy létezik valahol önmagában, mint klasszikus, és mint máshol, mint szórakoztató színház, amit nem valószínű, hogy az állam támogat a közpénzből, és mint új műfaj, már nem mint új műfaj, mint új művek nem léteznek. Tehát az csak nálunk létezik, talán azért, mert ez az osztrák-magyar monarchiában híres közép-kelet-európai K&K operett, ez annyira beleette magát a magyar néplélekbe, hogy ezt megpróbálják életben tartani. De valóban azt gondolom, hogy éppen azért, mert az, a színháznak az egésze megváltozott a világban, és az idilltől, és a hazugságvilágtól, és a rózsaszín világtól a realitás felé mozdult el, ezt az elmozdulást a zenés színpadon a musical közvetítette. Tehát az első perctől kezdve a musicaleknek a témája az a dokkokban, a külvárosokban, hát kivéve a My Fair Lady, de ez egy klasszikus, vagy Shakespeare-ből, de a legnagyobb részük az hétköznapi. Hát ugyanúgy, mint a Verista opera, hogy ahogy a Puccini a Verditől átvette, vagy átformálta, még a Mascagni inkább, ha már a paraszbecsületről van szó, az operáknak, vagy akár Carmen, ugye a cselekményét, nem druida harcosokról szólt, hanem a dohánygyári munkásokról. A musical ezt teljes egészében átvette, és a mai világról már nem készülnek idillikus művek. Készülhetnének Magyarországon, mint a virágos Magyarország, ha ennek az idillikus műfajnak az idillikus ország hazugságára volna kihegyezve. Itt most nem volt jó az alany és az állítmány, de
értettük. Lehetne ez musical, Andrea?
Ez nem lehet, mert semmi nem lehetne már.
Tehát egy másik műről kéne.
Az jutott eszembe, két gyors reagálás. Az egyik, hogy te szeretnél opereteket látni, csatlakozó, én is nagyon szeretnék. És szerintem ez a műfaj biztosan, hogy túlél, hiszen mivel van egy nagyon komoly operett irodalom kincs, ahhoz mindig lesznek emberek, akik vissza fognak nyúlni. Az a nemzedék, aki el tudja zongorázni a Csárdás királyt, és tudja fejből minden dalát, az valószínűleg nem nagyon lesz, és a magyar színház ma nem nagyon hozza ezt így vissza, hogy beültesse, vagy visszaültesse a fejekben, de szerintem mindig, amikor van egy ilyen elásott kincs, valaki időről erről fog húzni onnan darabokat, és el fogja játszani. Tehát ezzel egyáltalán vagyok szkeptikus. Az jutott még eszembe, hogy azért... nem nagyon hasonló, vagy mondhatni nagyon különböző, de ott van egy olyan mű, ami mindannyian láttatok, és megy ma is, tizenvalány éve megy a Pintér Béla parasztoperája, ami egy zenés mű, végig van énekelve, nagyon játszik az operett műfajával, mint minden Pintér Béla mű, és pontosan attól, mert tulajdonképpen fölhasznál dolgokat, te egy új műfajt teremt, ami a saját műfaja, és ezt most nem fogom tudni megnevezni, azért az működik és élő. És tulajdonképpen nagyon sok más Pintér Béla dal volt.
Potpourri, ugye egyvelek, tehát különböző, ez barokk is van benne, tehát meg melodráma, meg sok minden.
Tehát az nem egy klasszikus műfajt próbál feléleszteni. Én nem tudom, hogy ez lehetséges. Nekem ezzel kapcsolatban igazából nagy kételjeim vannak, hogy lehetem a operettet írni.
Hát erős nagy társadalmi elkötelezettséggel. Most, ahogy beszélgettünk, eszembe jutott a Munkás operett. Ugye ez Kaposváron volt, én nem is tudom, mikor a 70-es években még, vagy talán már a 80-asokban inkább talán a 80-asokban, ami hát viszont egy erős politikai kiállás volt a rendszer ellen. Volt belőle botrány is. Tehát azt gondolom, hogy provokálni lehet igazában már csak ezzel a műfajjal akkor, hogyha egy drámai színház akarja csinálni, ha egy operett színház, ami ellen semmi kifogásom nincs, akkor csak csinálja nagyon jól, amit az előbb próbáltam elmondani, magas színvonalon.
Akkor ebből nem lesz operett siker? Itt a színházban vajon?
Ebben a színházban szerintem ebből nem lesz. Nem nagyon látom, hogy ez be tudna érni, mert nem arról van szó, hogy nem teljesül, van egy jó anyag, de valami még nem teljesült, hanem az anyag elég elhibázott, tehát iszonyúan dolgoznak a színészek, és ez akkor sem lesz sokkal jobb. Én szerintem ez most ennyi, nagyon jó szándék volt, nagyon, nagyon örültem neki, amikor megláttam, hogy lesz egy ilyen mű, és nagyon izgatott, és valahogy ez, szinte az első pillanattól ezt a csalódást éreztem, hogy ez nem sikerült szerintem.
Nagyon olyat mondott most az Andrea, amivel ezt a műsort be lehet fejezni. Hát nem biztos, hogy örülnek nekünk a hallgatók, de élénk eleven beszélgetés volt, és talán felkínáltuk a próba iránti kedvet a hallgatóknak. Már úgy értem, hogy azt próbálják meg, hogy mit szólnak ehhez az előadáshoz.
Meg lehet, hogy szerintem rengeteg olyan ember van, az én tanítványaim egyszerűen soha semmilyen színházelmélet szakos tanítványok nem látnak operettet. Gyűlölik a műfajt, a saját városukban játszanak operettet, ahhoz, hogy én őket rá tudjam veszélni, hogy megnézzék, ahhoz meg kéne érteniük ezt a műfajt, mert amit látnak, az elrettenti őket.
Hát én 35 éves koromig, miközben 12 éves koromtól járok rendszeresen színházba, nem láttam operettet. Tehát én abban a bizonyos Honti Hanna, Feleki Kamil operettszínházban soha nem voltam, mert úgy gyűlöltem. Tehát én Kaposvár óta szeretem az operettet, de ez nagyon vicces, mert azóta szeretem a hagyományos operettet is, tehát ennek a műfajnak a szépségeit is egy az egyben is tudom élvezni, de egyetértek a tanítványaiddal. Illetve nem értek egyet, mert azért most találhatnának most is olyan operettet,
már
amit érdemes megnézni. Tehát nem a műfaj ellen van kifogás, hanem hogyan ellen.
Hát, amiről beszélgettünk, az Kovács Dániel és Vinnai András Virágos Magyarország című három felvonásos nagy operettjének bemutatója volt a Katona József Színház kamrájában, Kovács Dániel rendezésében, mert azt hiszem, hogy még ilyen adatokat nem mondtunk el, de hát a végén azért összegezzük. Köszönöm szépen a kollégáimnak, hogy eljöttek beszélgetni, Tompa Andrea és Koltai Tamás volt a vendégem. Ez az Ahol hely van, színházi belépő. Stuber Andreát hallották, aki várja önöket jövő vasárnap délután is. Viszont hallásra.
Leaving.
Hey, you!
Who, me, Officer Krupke?
Yeah, you! Give me one good reason for not dragging you down the station house, you punk!
Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just our bringing up key that gets us out of hand. Our mothers all are junkies, our fathers all are drunks. Golly Moses, naturally we're punks.
Gee, Officer Krupke, we're very upset. We never had the love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood. Deep down inside us, there is good.
There is good.
There is good. There is good. There is untapped good. Like inside, the worst of us is good.
That's a touching good story.
Let me tell it to the world.
Just tell it to the judge.
The judge? The judge?
Dear kindly judge, your honor, my parents treat me rough with all their marijuana. They won't give me a puff. They didn't wanna have me, but somehow I was had. Leap on lizards, that's why I'm so bad.
Right, Officer Krupke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst care. This just is neurosis that ought to be quite. He's psychologically disturbed.
I'm disturbed.
We're disturbed. We're disturbed. We're the most disturbed. Like we're psychologically disturbed.
In the opinion of Escort, this child is depraved on account he ain't had a normal home.
Hey, I'm depraved on account I'm deprived.
So take him to a head shrinker. You.
Who, me?
Oops.
My daddy beats my mommy. My mommy clobbers me. My grandpa is a commie. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess.
Yes, Officer Krupke, he shouldn't be here. This boy don't need a couch, he needs a useful career. Society's played him a terrible trick. Unsociologically, he's sick.
I am sick.
We are sick, we are sick, we are sick, sick, sick. Like we're sociologically sick.
In my opinion, this child does not need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease. Hey!
Hey, I got a social disease. So take him to a social worker.
Which way?
That way.
Dear kindly social worker, they tell me get a job, like be a soda jerker, which means like be a slob. It's not I'm antisocial, I'm only anti-work. Glory Osky, that's why I'm a jerk.
Yeah, Officer Kropke, you've done it again. This boy don't need a job, he needs a year in the pen. It ain't just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good.
I'm no good.
We're no good, we're no good.
The trouble is he's lazy. The trouble is he drinks. The trouble is he's crazy. The trouble is he stinks. The trouble is he's growing. The trouble is he's grown.
Grumpy, we got troubles of our own. Officer Grumpy, we're down on our knees.
'Cause no one wants a fella with a social disease.
Officer Grumpy, what are we to do? Officer Grumpy, Grump you!